Frekvencián fogható.
Megújulásról szóló tematikus napunkon Csaba Veronika nővér riportját hallhatják, Versegi Beáta nővérrel a megújulásról.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! A mikrofonnál most Veronika nővér és Versegi Beáta Mária nővérrel beszélgetek. Beáta 8 boldogság közösség tagja most már 34 éve, úgyhogy elég sok megújuláson ment keresztül, ami a mai fő témánk lesz. Egyébként teológus, főleg keresztény antropológiával foglalkozik, emellett szupervízor, coach, több könyv szerzője, és a közösség pécsi új alapításának a felelőse. Beáta, hogyha elkezdjük körüljárni a megújulás témáját, neked személyesen most mi jut eszedbe?
Egészen személyes szinten egy 2,5 éve tartó megújulásban vagyok, vagy talán még egy kicsit hosszabb ideje is, ahogy a pécsi közösségi ház elindult. Nagyon érdekes azt megtapasztalni, hogy az ember 50 évesen, vagy 50 éves, amikor elmúlt, akkor jön egy új, vagy jöhet egy új kihívás az életébe. Azt gondolom, hogy ebben az időszakban egész sok új kihívás jön az életünkben. Nekem személyesen most ez jött, hogy egy egészen új helyen kellett elkezdeni az életet, és magam mögött hagyva egy csomó mindent, ami az előző 11 néhány évben történt, és előre felé nézni, és letelepedni egy új helyen, egy új közösségben, új szolgálatokban, munkában, tehát egy intenzív megújulási folyamatot igényelt, mind belsőleg, mind teljesen tehát külsőleg, egészen praktikus szinteken. Úgyhogy a megújulás az nekem most így nagyon, nagyon konkrétan ebbe a kontextusban valósul meg, vagy valósult meg. Milyen egy életet újra kezdeni 50 év után, mikor az ember azt hiszi, hogy már valahova megérkezett, vagy valami kialakult körülötte.
Azért is mondod, hogy egy életet újra kezdeni, ugyanis te egy komoly kiégésen is átmentél, amiről hát sokan hallottak már, mert amikor ez a téma jön elő, akkor hívnak tévébe, rádióba, mert hogy átmentél rajta, könyvet is írtál róla. Ez egy több évig tartó szakasz volt az életedben. Az is, hogy nagyon-nagyon kifáradtál, kiégtél, és az is, hogy ebből kijöttél. Ez egy több éves folyamat volt. Egy kicsit menjünk vissza ehhez a kiégéshez, amiről manapság sok szó esik, de talán nem elég, mert nagyon sokan belecsúsznak, belecsúszunk. Te hogy csúsztál bele? Miről vetted észre, vagy ki szólt, hogy Beáta, ez már kiégés?
Igen, az elég nehéz ebben a kiégés történetben, hogy az ember teszi a dolgát, felelősen igyekszik mindent beleadni, főleg, hogyha igényes, vagy hogyha ilyen odaadó életet akar élni, és teszi, és általában ez a környezetnek, hát ugye mindig jó, hogyha az ember teszi a dolgát, meg vannak elégedve vele. Igen, nem, csak aztán van egy pont, ahol nagyon egyszerűen mondva, az ember teszi a dolgát, és a többieket kezdi idegesíteni, vagy hogy is mondjam. Tehát, hogy valami, ami elkezd szétcsúszni, és akkor persze jönnek a jelzések, hogy valami nem stimmel, hogy idegesebb vagyok, hogy figyelmetlenebb vagyok, hogy nem érteni ezeket a hirtelen reakciókat, vagy régen másképp álltam a dolgokhoz. De hát mivel az élet megy tovább, meg annyi minden feladat van, ezért az ember hát vagy komolyan veszi ezeket a visszajelzéseket, vagy nem. Főleg, hogy hát felelősen akarja tenni az életét, vagy akartam tenni az életemet. Tehát igen, jönnek visszajelzések, de sokszor ezt felülírja a kötelesség, úgyis meg kell csinálni, ilyen belső drive. De aztán elő vagy utóbb az embernek tükörbe kell nézni, mert érzékeltem én is, hogy az energia fogy, hogy kifelé még meg tudom tenni a dolgokat, de belül ehhez nem társul egy belső harmónia, energia, vágy az odaadásra. Tehát ez az, amikor a Tehát ez az lehet jellemezni, hogy amikor úgy érzem, hogy elveszik az életemet. Tehát amikor nem az, hogy én magam adom oda, hanem elveszik az életemet. És ez az a pont, azt mondja, a belső érzékelés szempontjából, hogyha azt érezzük, hogy a többiek elveszik az életünket, akkor azért ezt nagyon komolyan kell venni, mint egy ilyen felkiáltó jelet, hogy akkor valószínű nálunk van egy olyan energia csökkenés, egy olyan kimerülés, egy olyan megfogyatkozás az életenergiának, amit hát nem a többiek fognak helyre rakni, hanem amivel nekünk kell szembenézni és azzal foglalkozni.
Az akkori élethelyzeted, ez most már több mint 10 éve volt, az volt, hogy a Budapesti Ház elöljárója voltál, közben még jártál Rómába, mert a doktorátusodat be kellett fejezni, tanítottál is, rengeteg missziód volt, elöljáró voltál, tartományi szinten nagyon sokat utaztál. Tehát ezek nagyon jó és érdekes és szép feladatok voltak, amik téged lelkesítettek, de egyszer már csak azt vetted észre, hogy nem lelkesít, fogy az öröm, már minden csak kötelesség, idegesítenek a többiek, és én hol vagyok?
Így van, a kiégés nagyon sokféleképpen állhat össze, egy ilyen kiégés képlet, kimerülés képlet, de ugye az alapvető, hogy mindenképpen egy túlterheltséggel jár, vagy azzal függ össze. Sok esetben olyan szerepkonfliktusok is okozzák, tehát nem önmagában a sok munka az, ami okozza, mert lehet sokat dolgozni, lehet intenzíven élni, viszont hogyha ezek a feladatok, felelősségek olyan szerepkonfliktusban sodorják az embert, ami úgy tudnék megfogalmazni, hogy olyan, mintha minket darálnának le a húsdarálón. Tehát, hogy ezek az elvárások egyszerűen egymásnak feszülnek, és hát a saját életünk, a saját lényünk, mintha így felörlődne, felmorzsolódna, feldarálódna ezek között, az elvárások között. Egyébként azt gondolom, hogy pontosan az életközép útkeresése, illetve az életközépnek a kihívásai, ugye amikor önmagáért is felel az ember, a rábízottakért, akik családosok, ott vannak még a gyerekek, de már a szülők is igénylik a törődést. Tehát ez pont egy ilyen tipikus élethelyzet, amiben az elvárások óhatatlanul egymásnak fognak feszülni, és óhatatlanul hát kiszívják az energiát. Most ebben a helyzetben hogyan lehet ezt, tehát az a kihívás, hogy hogyan lehet ezt a belső összeszedettséget, belső magot gondozni, és azért felelősséget vállalni, amiért, szeretném hangsúlyozni, amiért csak mi tudunk. Tehát a mi helyünkben más nem tud felelősséget vállalni azért, hogy bensőleg meg legyünk tartva, meg legyünk támogatva, nem önzésként, hanem pontosan azért, hogy az életünk egy odaadható élet legyen, és nem olyan élet, amit elszívtak, elvettek tőlünk.
És akkor ez a kiégés jelentette azt, hogy fogyott az energia, és egyszer csak elfogyott, hogy egy nagy testi kifáradás, egy nagy lelki kifáradás, és mi volt a hiteddel?
Hát őszintén a hitem az annyira nem ingott meg, nem tudtam magamhoz kapcsolódni. Tehát az volt itt a fő pont, hogy nem tudtam magamhoz kapcsolódni, és egyébként szerintem a keresztény vallásos embereknek azért is egy nagyon komoly feladat ezzel szembesülni, hogy miközben a hitünk nem feltétlenül inog meg. Tehát az, hogy a Jóisten van, az nem feltétlenül inog meg. Az, hogy jelen van az életünk, vagy valamiképpen gondoskodik rólunk, az se feltétlenül inog meg, intellektuális szinten, vagy a mély hitnek a szintjén. De hogy hogyan tudjuk a kapcsolódást önmagunkkal felépíteni, hogy hogyan tudjuk apró pénzre váltani a hitünket, tehát hogy a hétköznapok szintjén miként kapcsolódunk Istenhez, hogy lehet, hogy az, ami eddig a hit gyakorlatunk volt, az nem biztos, hogy menni fog tovább. Hogy nem biztos, hogy azzal fogunk előrébb lépni, hogy még többet imádkozunk, vagy még többet szolgálunk, vagy még többet. Tehát nem egy mennyiségi úton tudunk előre haladni, hiszen pont a mennyiség fogyott el, tehát pont az energia fogyott el. Ez a hitünket is akár krízisbe viheti. Éppen ezért én azt mondom, hogy ami egy központi kérdés, hogy kapcsolódok-e önmagamhoz, ezen a ponton fel kell tennünk, hogyan tudok kapcsolódni önmagamhoz, és hogyan tudom ezt az önmagamhoz kapcsolódást az Isten kapcsolatomban is gondozni. Tehát amíg fiatalok vagyunk, vagy nagy energiánk van, addig lehet, hogy az odaadás, meg ez a másokért élés, ez mindent felülír, így az Isten kapcsolatban is mások, ő érte, másokért élünk, stb. De hogy hogyan kapcsolódunk magunkhoz, hogy, és hogy Isten, ő maga hogyan lehet jelen ebben a törékenységben, ebben a kicsiben, tehát egy fókuszváltást igényel ez a pillanat, ez az energiavesztett pillanat. És ha ezt nem tudjuk megtenni, és maradunk a régi sémáinknál, akkor bizony minden szinten krízisbe kerülünk, azt hiszem. Tehát se energiánk nincs, se úgy nem tudjuk csinálni, mint régen, akkor magunkat hát így vádolhatjuk, hogy még arra az sem megy, pedig annak menni kéne, hogy így vagy úgy kapcsolódom egy másik emberhez, Istenhez. Szükséges átírni, vagy újra kidolgozni ezeket a kapcsolódásainkat ahhoz, hogy hát, hogy megújuljunk, és hogy tehát ne a kapcsolat rovására menjen ez a kimerülés, hanem a módozatok, ahogyan megéljük a kapcsolódásunkat, azt tudjuk átalakítani, átírni.
Milyen megújulásra hívott akkor téged Isten, amikor tényleg kimerültél, nem tudtál tovább menni azon az úton, amin jártál? Hogyan volt veled Isten akkor?
Hát az első és legfontosabb megújulás, hogy ne csak én segítsek másoknak, hanem megengedjem, hogy mások segítsenek nekem. Tehát azt gondolom, hogy ez egy kopernikuszi fordulat volt, hogy rászorulok mások segítségére. El kellett engednem azokon a pontokon egy csomó olyan gyakorlatot a hitembe, ami alapvető volt, és nekem egy dolog maradt akkor például az én imádság vagy Isten kapcsolat vonatkozásában, az a Szent Mise. Tehát egy csomó minden nem volt, ami egyébként előtte, meg utána is egy táplálóan hatott a hitemre. Tehát ez a másokra való ráhagyatkozást és az egyszerűsödést, az egyszerűséget hívta elő, és hogy az egyszerűben meg lehet találni.
Kik segítettek téged ebben a megújulásban, ebben a felépülésben és egy új irányba menésben? Azt mondtad, hogy kopernikuszi fordulat volt.
Nagyon-nagyon sok segítséget kaptam, erre én sokszor rácsodálkozom, szerintem az egész, tehát mindent megkaptam. Talán azért is lehetek most ennek így a kicsit az apostola megújulásnak, vagy a kiégésből való felépülésnek. Kaptam pszichológiai segítséget, tehát pszichoterápiát, mozgásterápiát, nagyon sokat mozogtam, aztán természetesen volt lelkivezetőm, gyóntatóm. Ezek voltak úgymond a formális támogatói formák, emberek, és a barátaim, akik pedig hát informálisan ott voltak körülöttem, tehát újra kellett építeni így az emberi, a szociális hálót újra rendezni, felépíteni. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez így lefette a mentális, spirituális és fizikai megújulásnak a lehetőséget. Diétáznom kellett, szóval még ilyen
tehát a testi jelzéseket is nagyon komolyan kell venni, és a testtel törődni, ami sokszor ugye az utolsó helyre kerül a munka, meg a feladatok, meg a missziók mellett, és te elkezdtél nagyon komolyan törődni a testeddel.
Így van, ez nagyon fontos, sőt alapvető, tehát azt gondolom, hogy a Jóisten a testünket nem használjuk, vagy sok esetben használjuk, de nem arra van, hogy használjuk, hanem hogy benne tényleg élet legyen, meg életünk legyen, és hogy nagyon sok mindent beleírt a testünkbe, ami támogatóan adhat természetes módon, úgyhogy nem lehet elhanyagolni, hanem hogy meg kell találni azokat a módokat, ami által a test maga tud visszahatni a lelkünkre. Tehát ezért a mozgás, sport, nekem nagyon fontos az életemben a tánc is, tehát ami egy felszabadító, vagy örömteli mozgásforma. Tehát, tehát valamit megtalálni, amivel ezt a természetes támogatását meg tudjuk adni önmagunknak. Tehát a test és a lélek azok kölcsönösen hatnak egymásra, és van, ami annyira természetes, hogy nem is veszük komolyan, pedig hát itt van, megkaptuk, élhetnénk vele.
és miközben a megtestesülés vallása vagyunk, nem tudunk igazán jól élni a testünkben, a testünkkel. Úgyhogy te ennek is apostola lettél, akár azzal, hogy rengeteget nordic walkingoztál az erdőben, gyalogoltál az erdőben, a tánc, a dicsőítés a tánccal, de akár elkezdtél balettre járni 50 évesen.
Így van, sőt, már előbb, tehát ezek a mozgásformák, ezek szerintem nagyon fontosak, ezek a ritmikus formák. A hitünk, tehát az egyetlen hit, ami a megtestesülést hirdeti, a kereszténység, és ezt nagyon, tehát hosszú évszázadok során ezt nagyon intellektualizáltuk. Fejünkbe így hisszük, hogy keresztényként, hogy Isten emberré lett, sőt, ugye azt olvassuk, hogy testé lett, hogy hússá lett. És hogy azt gondolom, hogy nekünk ebben a mai világban, főleg ezzel a rengeteg információval, amit kapunk, ami a mentális háztartásunkat így folyamatosan telíti, aztán az internettel, a virtuális világgal, tehát nem gondolom, hogy vissza tudunk vonulni ebből, de hogy be kell építenünk a testünkhez való kapcsolódást, a természethez való kapcsolódást, ezt feltétlenül gondolom, és tanúságot tenni arról, hogy Jézus nem a lelkünket váltotta csupán meg, hanem az egész embert váltotta meg, és hogy ezért szabadságunk van, szabad utunk van ahhoz, hogy a testünknek ezt az ajándékát felfedezzük, ami a Teremtőtől jött, amelyet a megváltó megváltott, amit magára vett Jézus, és hogy ennek a testnek, tehát hogy tiszteljük, örüljünk, és hát most nagyon egyszerűen, tehát hogy egy kicsit merjük, hogy felszabadultan, nem is azt mondom, hogy kicsit, tehát felszabadultan merjük élvezni azt az életet, amit kaptunk, és nyilván ebben van rengeteg töredezettség, rengeteg tökéletlenség, de még messze vagyunk attól, hogy így méltón ünnepeljük az életet a testünkben és a lelkünkben, és hogy a tavasz az pont ezt hozza, tehát ahogy jön ki az új élet a földből, tehát így mi magunk is ezt az új életet, hát a mi testünknek a földjében így gondozhatjuk, és hát ünnepelhetjük.
Ünnepelhetjük. Ugye a kiégés az egy kétesélyes dolog, mert az ember vagy ott hagy mindent, mert annyira rosszul van, és azt mondja, hogy soha többet így nem akarok élni, és valami egészen mást akarok. Vagy pedig belemegy ebbe a lelki küzdelembe, hogy igen, hiszek abban, hogy Isten engem erre hívott, hogy ez a hivatásom, csak most már másképp kell élnem. Mondtad, hogy az állandó adásból a befogadás felé fordulni, befogadni, elfogadni, lelassulni. Igen, nem csak amikor az ember megint olyan nagyon jól lesz, akkor ott van a veszély, hogy visszarendeződik olyanná, amilyen volt, meg ugye a feladatok azok továbbra is jönnek, vagy újra jönnek. Hogyan csináltad ezt, hogy ne ess abba a hibába, hogy most úgy folytatom, mint ahogy régen volt?
Én azt gondolom, hogy a felelősség, ugye pont ez a túlzott felelősség adott esetben a kiégésnek az egyik motorja lehet. De hogy ezt a felelősséget jól értelmezzük, tehát hogy a felelős vagyok az életért, és önmagamért, és a környezetemért, tehát valahogy át kell kapcsolnunk, hogy nem a dologért vagyok felelős, az ügyért vagyok felelős, hanem azért az életért, amit ajándékba kaptam, hogy ezt gondozzam, tehát ez szerintem nagyon fontos. A másik, ami nagyon fontos, hogy mindenért viszont nem vagyok felelős, tehát nagyon sokszor abban a hibába esünk, amikor így ez a visszaesés elkezdődik, hogy azt gondoljuk, hogy mindenért is felelősek vagyunk. Tehát megtanulni azt, hogy a felelősségünknek határai vannak, és elfogadni. Egyébként azt gondolom, hogy ez is a teremtettségünknek az alapvetése, hogy korlátozottak vagyunk, és ezt a korlátozottságot felelősen, de egyben tehát elfogadva, hogy határaim vannak. Nagyon fontos, mert ha nem, akkor megint visszakeveredünk, hogy a dologért, az ügyért, a jól elvégzésért, a másikért leszek felelős, és nem az életért. Nekem nagyon nagy tanítás volt a későbbiekben, amikor édesapám elindult így a mennyei hazafelé, és ennek ugye több lépése, vagy állomása volt, és egyszer rosszul lett, és én elindultam. tudtam, hogy bevitték a sürgősségére, és beültem az autóba, és elindultam, és tudtam, hogy az az idő, az nem az én kezemben van. Hogy vagy odaérek, vagy nem érek oda. Hogyha 130-al megyek az erdei utakon, vagy a hegyi utakon, az se fog segíteni. És ez egy nagyon nagy tanítás volt, hogy az idő, tehát vannak dolgok, amik nincsenek a kezünkben. Tehát a szándékom lehet, az én részemet hozzá tudom tenni, de hogy ott van az a rész, ami nem az én kezemben van, és ezt is fontos megtanulnunk azoknak, akik felépültek, vagy akik nem akarnak kiégni, hogy elfogadni ezt a korlátot, és azt is, hogy van, ami nem az én kezemben van, és ami nem az én kezemben van, az még lehet nagyon jó kézben, sőt, a Jóisten körbeveszi ezeket az élethelyzeteket. Ez néha nagyon kellemetlen, tehát megélni, hogy nem tudom kontrollálni, hogy nem tudok mindent a saját gondolatom szerint így jól megtenni. Viszont ez a garanciája arra, hogy ezt a korlátok között felelősen cselekedni önmagamért és a másikért. Egyébként nagyon könnyen lehet az, hogy az energia, ami visszajön, úgy gondolom, hogy megint kihasználható, felhasználható. A másik az, hogy igyekszem beépíteni a tudatos jelenlétnek a gyakorlatait az életembe.
Mondjuk ki ezt a bűvös szót. Mindfulness, amit sokan tanulnak ma, sokan törekszenek rá, de sokan nem tudják, hogy egy kicsit mondd el, hogy mi az, hogy mindfulness, mert ennek is trénere lettél.
Igen, tehát ez az a civil vonal, úgymond, ami megengedi azt annak a tanulását, annak az elsajátítását, hogy hogyan legyünk jelen abban, ami éppen van. És ez azért fontos, mert mondhatjuk meg azt, hogy de hát az imádság az pont ilyen. Az imádságnak a fő fókusz az, hogy Istenhez kapcsoljon bennünket. A tudatos jelenlétnek, vagy a mindfulnessnek meg a fő fókusz, hogy a jelenben tudjunk megmaradni, és ez a kettő azt gondolom, hogy egymást nagyon szépen ki tudja egészíteni. A mindfulness-t egyébként egy tágabb értelemben szeretném most alkalmazni, tehát vannak ennek a kifejezetten mindfulness gyakorlatai, de ez lehet az, amikor mondjuk kutyát sétáltatok, vagy ez lehet az, amikor táncolok, de minden esetre olyan, amikor főzök, tehát nem kell nagyon extrákra gondolni, csak egyszerűen annak az elsajátítása, hogy beépíteni azt az életünkbe konkrétan, amikor én abban vagyok, és csak abban, amit éppen csinálok. Mert ez az, ami kicsit ki tudja üríteni, meg tudja pihentetni a mentális tevékenységet, ki tudja üríteni a gondolatokból, a feladatokból az agyunkat, és ez egy olyan, azt gondolom, egy olyan tudás, vagy olyan tanulás, amit vissza kell építenünk már a mi generációnak, és be is kell építeni a fiatal generációnak. Most én foglalkozom egyetemistákkal, akiknek különböző eszközökkel ezt a tudatos jelenlétet próbáljuk kollégákkal átadni, segíteni őket. Tehát ma már nem kérdés, hogy ez egy lehetőség ezt megtanulni, és szükséges is ahhoz, hogy ne merüljön ki.
Elárultam már az elején, úgyhogy most újra mondom, hogy te egy 50-es nő vagy, ami sokszor a női létnek egy nagyon nagy krízis időszaka, a nők nehezen viselik, mert jön az öregedés, mert már nem vagyok olyan szép, mint 20-30 évesen, mert már a munkaerőpiacon nem engem keresnek, sőt, nehezen találok munkát. Szerzetesként talán egy kicsit elviselhetőbb, de úgyis nehéz, mindenhogyan nehéz. Úgyhogy fölteszem a kérdést, hogy lehet valami jó, jöhet valami új és jó 50 után?
Hát azt remélem, hogy jöhet, de megmondom őszintén, hogy én is benne vagyok ugyanebbe a hullámba, amiben a női kortársaim, hogy keresem. Amit mondtam, nekem egy szerencsés fordulat volt ebben a tekintetben is, hogy egy új városba kerültem, egy új élethelyzetbe, tehát az élet adta azt, hogy újba vágjak bele egy új dologba. Ez egy nagyon szerencsés helyzet. Nekem most személyesen ez az, ami motivál, és egyébként pedig maradok ebben a tudatos jelenlétben, és így keresgélem azt, hogy mi az, amire hív ez az új korszak. Azért is, mert azt már azon pont arra értem meg talán, hogy már nagyon akarni nem akarom. tehát most már nem akarom nagyon kitalálni azt, hogy mi az, ami most ebben az életszakaszban majd megújulást hoz. Viszont nagyon szívesen figyelem, hogy hol mutatkozik meg az az új életcsíra, ami engem is hát megújít, ami engem is kíváncsivá tesz, ami által új módon tudok, hát mondom, kapcsolódni az élethez, önmagamhoz, és várom ennek a megmutatkozását. Egyébként most, ami személyes szinten nekem így érkezik, és kopogtat az, hogy ezen az új helyen Pécsen van egy kis lehetőség kertet rendezni. Nekem ez egy teljesen új világ. Ez az, ami úgy közelít, érkezik, és hát így kíváncsian várom, hogy na ebből most akkor konkrétan majd hogy fog elindulni az, hogy én ott kertészkedek.
Mert konkrétan ültettél valamit, vagy fogsz ültetni? Vagy hát, álmodozóról, és ez már egy nagy öröm?
Így van, egyelőre álmodozom.
Nézegeted a lapokat az internetet?
Így van, tehát álmodozom. Beszélgetek barátnőkkel egyébként, akik már ezt a lépést meglépték. Tehát úgy szelidítem a témát magamhoz, forgatom a fejembe, és hát azt remélem, hogy ez majd alakulni fog.
Ebből kiderül, hogy a megújulásunkhoz akár napi szinten, vagy éves szinten nem kellenek feltétlenül nagyon nagy dolgok. Lehet, hogy annyi csak, hogy répát ültetek életemben először. Milyen kicsi dolgok vannak, amik neked segítenek a mindennapi megújuláshoz?
Kicsi dolgok között, hát van egy ilyen nagyon kicsi dolog, például az, ahogyan kinézek a szobám ablakából, és ez egy nagyon szép térre néz egyébként, egy parkos térre a szobám, és egyszerűen csak az, ahogy kinézek reggel, és nézem, hogy most akkor mi van odakint. Hát ez például egy ilyen nagyon-nagyon pici, de ez egy ilyen reggeli ébredéshez az nagyon sokat tud hozzátenni. Érzékelni azt a környezetet, ami aznap körülöttem van. Nagyon szeretem azt, hogy a liturgiákban nekünk így ünnepnapokon töménezünk. Tehát nagyon szeretem azt, hogy ez is egy kicsi dolog, de hogy más az illat ünnepnapokon, mint hétköznapokon. És akkor ennek a megjelölése, hogy ez az illat ott van. És persze ennek van egy ilyen liturgikus oldala is, de hogy megengedni ezt, hogy érzékeljem ezt az illatot. Kíváncsi vagyok, vagy egyre kíváncsibb olyan kapcsolatokban, amik mások, még másabbak, mint ami az eddigiek, akik másképp gondolkodnak, hogy gondolkodnak. Ez is egy szellemi megújulás, hogy megengedni egy más világnak a megjelenését, más gondolkodásnak a beengedését a saját világomba, mint amit megszoktam. Itt is vannak konkrét, nyilván konkrét kapcsolatokra, meg találkozásokra gondolok. Van egy kutyám, akivel így tanulunk, és hát nagyon érdekes, hogy egy élő lény, aki nem ember, hogy én antropológus vagyok, én ahhoz szoktam, hogy emberekkel foglalkozok, és akkor van egy állat, egy élő lény, aki kommunikál a saját maga módján. És hogy megtanulni egy másik élő lénynek a kommunikációt, aki nem egy ember, és akit ezt várom egy kicsit a növényektől is, hogy az ő kommunikációjukat hogyan fogom elsajátítani. Egy kis kutya az azért az aktívabb, egy növényre nagyobb figyelem kell, mert ő ugye kevésbé fogja kifejezni a szükségleteit, igényeit. Na, tehát, hogy a világ nyílik, én azt gondolom, és ez egy nagyon nagy öröm, hogy számomra, hogy ezekben az apró, de nagyon konkrét dolgokban végülis kihívás elé állít engem, hogy új módon ismerje meg ugyanazt a világot, ami egyébként körülvet nyilván eddig is fizikailag. Nekem ezek az apró dolgok a megújulások, és azok, amikre nem voltam figyelmes, és így megmutatják magukat, és ez kihív magamból tényleg.
Nagyon köszönöm ezt a mai beszélgetést, és áldott boldog megújulást kívánok, naponta is, a hivatásodban is, hosszú távon is, és hogy tovább tud adni mindazt, amit életjelként, életörömként befogadsz.
Köszönöm szépen, és én is sok-sok reményt kívánok a hallgatóknak is, kortársaimnak is, meg fiatalabbaknak, idősebbeknek is, arra, hogy ezt ebben a remény évében tényleg a reménynek a jeleit meg tudjuk találni, hogy fel tudjuk fedezni az életünk, és ez így vigyen tovább az élet, egyre teljesebb élet felé.
Nagyon köszönöm. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Megújulásról szóló tematikus napunkon elhangzott műsorunkban Csaba Veronika nővér riportját hallották Versegi Beáta nővérrel a megújulásról. Következő tematikus napi műsorunkat 20 óra 16 perctől hallhatják.
Lelkiségi óra a Mária Rádióban.